A karácsony az az ünnepünk, amelyről a legtöbb művész megemlékezett, megemlékezik. A 4. századtól ünnepeljük, és már a 6. századtól léteznek alkotások az irodalomban, amelyek erről szólnak. A 16. századtól pedig hatalmas hagyománya van a karácsonyi alkotásoknak. Erről hallhatják most következő beszélgetésünket. Mennyire gyakori az, hogy egy író-költő műveiben megjelenik a karácsony? Fazekas Gergely, a Debreceni Egyetem Irodalmi Intézetének vezetője.
Valóban a karácsony az a leggazdagabb tulajdonképpen az irodalmi hagyományban, ha tematikailag, motivikailag nézzük. Nagyon gyakori, ha röviden akarunk válaszolni. Mind az utóbbi időben, tehát mondjuk a modern irodalomban, amennyiben a modern irodalmat mondjuk a 19. századtól számítjuk, 19-20. Századi irodalomban nagyon gazdag. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a legtöbb költő és író életművében megjelenik novellaként, elbeszélésként, vagy pedig hát költői teljesítményként. Viszont hát a hagyománya is hatalmas ennek, és a modern költők vissza is nyúlnak a középkori, késő középkori, illetve a kora újkori, tehát mondjuk legtöbb forrásunk inkább valóban a kora újkorból, tehát a 16-17. és főképp a 18. századból betlehemes játékok formájában maradt fönt. A másik nagyon erős hagyomány pedig a középkori himnusz hagyomány, a Mária himnuszok, vagy a születéshez kötődő más liturgikus énekek, ezek már a középkorban is rendkívül gazdagok voltak. Maga a karácsony ugye a 4. századtól ünneplik egyébként, ugye Nagy Konstantin, akit ismerünk, hogy a kereszténységet államvallással tette a Római Birodalomba, tulajdonképpen az ő idején fogadják el, hogy a karácsony egyáltalán ünnep, és hát akkor még december 25-ére teszik. Nem lehet tudni pontosan, hogy Jézus mikor született, de a 4. századtól kezdve ünneplik, és az 5. században alakul ki, hogy december 25-i a Jézus születése. Ugye hát jól lehetett kapcsolni a nagy római ünnephez, a Sol Invictushoz, a legyőzhetetlen nap születéséhez, és hát a pogány ünnep integrálta ezt a keresztény, tulajdonképpen akkor új keresztény ünnepet. De a 9. századig nem volt fontos a karácsony, tehát nem Jézus születése volt az érdekes, nem ahhoz kötődtek himnuszok, hanem Jézus kilépése a misszióba, az emberiség elé, a megtestesülés, az epifánia, az inkább a 30 éves korában, amikor föltűnik, ugye ő a kánai mennyegzőn, vagy hát igazából még akkor sem, hanem amikor kilép az ő küldetésének megfelelő útra. Viszont a 9. századtól kezdve tényleg egyre több karácsony, tehát a születés, ez a gyermek Jézushoz kötődő himnuszok kezdenek keletkezni, és ez irodalom. Tehát igazából ez nem csak a vallásos költészetnek a része, hanem ezt mi irodalomként is számon tartjuk, amit most úgy értem, hogy a modern irodalmi gondolkodás a 19. század óta megváltozott, de mégis azt gondoljuk, hogy az a fajta retorikai és politikai tudatosság, amivel ezek a szövegek készültek, az a fajta esztétikai igény, hogy az isteni szépséget kellett valamiképpen kiábrázolni, ezért ez a nem vallásos irodalom számára is rendkívül izgalmas előzmény. És valójában ezek élnek tovább, ezek a hagyományok élnek tovább a modern költészetben is. Tehát a liturgikus versek, azok a profán költők alkotásaiban is föl-föl bukkannak, akár motivumok szintjén, akár formai szinten. Például a kortárs irodalomból is sok ilyen példát tudunk, ugye a debreceni kollégánk volt néhány éve, tragikusan zárult az élete, Borbély Szilárdnak a karácsonyi szekvenciák. 3 karácsonyi szekvenciája van. A szekvencia az egy középkori liturgikus műfaj, de hát ő rendkívül izgalmasan fordította ki, és a születésben, a Krisztus születésében már a halálát, a kereszt halálát is megjelenítette. A középkorban a legnagyobb himnuszköltő Venantius Fortunatus, az O Gloriosa Domina versek, himnusza, az tulajdonképpen máig él, és mindig éneklik a katolikus mise keretében, de protestáns hagyományban is benne van, és Szent Ambrusnak a himnusz költészetében ugyancsak nagyon gyakoriak a karácsonyi himnuszok. A Veni Redemptor Gentium, a Jöjj népek megváltója, az ugye a leghíresebb és a legkorábbi, a karácsony 4. századi elfogadásától kezdve élő himnusz, úgyhogy ez a legrégebbi, és ma is éneklik. Ugyanez a helyzet a modern költészetben is. Vannak olyan, akár a magyar költészetben, akár a európai költészetben és a prózában is, akik ezt előszeretettel művelték. Mondjuk a magyar költészetet a leggyakrabban szokták idézni Juhász Gyulának a verseit. Ugye neki számos olyan költeménye van, amely gyermeki szemmel próbálja megjeleníteni a karácsonyt, vagy az Adi versei ugyancsak ismerte kis karácsonyi ének és a többi, hogy az a vágyunk, hogy visszatérjünk a gyermekkorba, karácsonykor. A gyermekkori szép karácsonyok emléke, és hát általában az a törés mutatkozik meg ezekben a versekben, hogy nem vagyunk képesek visszatérni. Juhász Gyulánál a karácsony felé, vagy Adinál a kis karácsonyi ének, amiben képes azt a gyermeki hangot talán visszahozni, de van, amikor meg ezt a feszült feszültséget képesek ezek a versek megmutatni, hogy már nem vagyunk gyermekek sajnos, már nem lehet az az ideális karácsonyi pillanat, amit lehet, hogy csak elképzeltünk amúgy is gyermekként. Mindenképpen ez az egész kereszténység történetében is nagyon izgalmas, hogy visszatérhetünk egy ilyen gyermeki állapotba. Lehet-e kiszolgáltatott Krisztus egyáltalán, és hát sok versben pedig a kiszolgáltatott gyermek Krisztus jelenik meg, aki ugyanúgy csecsemő és ugyanúgy sírdogál, ugye József Attilának például a betlehemi éneke, amely ugyancsak ezt jeleníti meg, hogy irul pirul Mária, boldogságos kismama, és elküldi most már a vendégeket, a látogatókat, mert meg kéne már szoptatni. Ugye szóval, hogy van ez a gyermek Krisztus, és ehhez a gyermek Krisztushoz időnként a gyermeki beszélő, a költő megszólalásában nagyon sokszor vissza akarunk térni, mi magunk is kiszolgáltatottak vagyunk. Ahogy a Borbély Szilárd verse kapcsán említettem, a Krisztus, a gyermek Krisztus születésében már ott van a kereszt halál, és ugye az üdvtörténet egészen lezajlik tulajdonképpen karácsony éjszakáján számos költemény szerint. Ugyanúgy a gyermekségre való visszatérés sem lehetséges, ott is a felnőtt, a csalódott megszólaló van, és ez egyébként nem csak a versekben, hanem hatalmas prózairodalma is van a novellákban például. És ha ebből akarunk példát, ugyancsak a 20. században merítsünk, akkor az erdélyi novellisták, erdélyi elbeszélők a két háború között különösen, de utána is előszeretettel vették elő a karácsony témáját. Tamási Árontól számos ilyen novellát tudunk. Ott is a gyermekséghez való visszatérés, ugye a pásztorjátékok, a betlehemes játékok kerülnek elő számos novellájában. Ugye egy kicsit ez az erdélyi szokásrendet is szépen meg tudja jeleníteni és számunkra közelhozni, de ebben is ő a betlehemes hagyományt mutatja meg, ami a népi betlehemes játékok, azaz a néprajzot érdeklő népi betlehemes játékok minket, irodalomtörténészeket is nagyon érdekel, mert a 16.-17.-18. századból, pontosabban Magyarországon 17.-18. századból összesen 30 darab betlehemes, vagy annak valamilyen változata maradt fönn. A lengyelektől maradt fönn 16. századi, az előtről nincsen adatunk például. Ezekben, ha ezeket elolvassuk, vagy legalábbis azokat a színlapokat elolvassuk, mert nem mindig a szöveg maradt fönn, hogy kik játszották, nagyon hasonlóak, mint amit mi a népi gyűjtésekből, a néprajzosok gyűjtéséből a 20. századból ismerünk. Időnként ott van a humor is, tehát az öreg pásztor, aki süket és félreért mindent, nagyot hal, ugye, félreért mindent. Időnként vaskos humor is benne van, tehát pajzánkodás is akad benne. Nyilván eredetileg ezek nem voltak, ezek liturgikus keretek között zajlottak a középkorban, késő középkorban, de mondom nekünk csak korban van adatunk. Ott a templom mi keretbe kellett eljátszani ezeket, és a szövege fönnmaradt. Tehát nagyon érdekes, és utána kilépnek a templom elé, aztán végigjárják a házakat, tehát van egy ilyen profanizálódási folyamat az évszázadok során, és ebből lesznek aztán ezek a népi játékok. De az összes szereplővel, az összes hasonló szöveggel, énekes betétekkel, a gyakran énekelt csordapásztorok, ugye, ez egy koraújkori magyar ének, és hát máig minden gyerek fújja, és karácsony estén hallgatjuk. Tehát, hogy ezek nagyon régóta velünk lévő énekek, nem csak a eredetileg latin nyelvű himnuszok, van ekkora hagyománya a 4. századtól, hanem ezeknek az eredetileg is magyar énekeknek, amely persze egy csomó megint csak latin nyelvű szövegre megy vissza. Úgyhogy lehet ilyen blokkokat mondani, összegezve mind az erdélyi novellisták, mind a 20. századi költők vonatkozásában, hát mind pedig a nagy klasszikus himnusz szerzők, akikre különösen jellemző a karácsonyi tematika, a karácsonyi formavilág, a karácsonyi motivumok használata.
Pozitív ünnepről beszélünk, szeretetről, születésről. Van, akinek a művében negatív élmény van jelen?
Ha már Borbély Szilárdot emlegettem, igen, azt kell mondani, hogy van, akinek igen, de ez a negatív, mit jelent a negatív? Hát a Krisztus kereszt halála az tulajdonképpen anélkül, illetve a föltámadás nélkül nincs értelme a születésnek, tehát ez a fajta tragédia, amely benne rejlik a születés történetében, tulajdonképpen szükséges. Tehát mind a két oldalát meg lehet ennek mutatni, és még ha ez megrázó is, akkor is fontos, hogy színre legyen víve, fontos, hogy végig legyen gondolva, fontos, hogy halljuk ezt, olvassuk ezt, vagy éppen a betlehemes játékokban is időnként a tragédiát is képesek megjeleníteni. Ezek nem a népi betlehemesek feltétlenül, hanem ezek a liturgikus keretek között tartott, vagy templomhoz közel eljátszott, ezeket úgy nevezzük, hogy paraliturgikus, tehát hasonló, mint a liturgia, ezekben igenis ott van a tragédia. De a 20. századi vagy 21. század elején magyar költészetből említhetni Nagy Gáspár nevét, aki Amíg a bölcsek ideérnek című költeményében is képes megmutatni azt, hogy egyszerre újszülött ez a kis Jézus, és egyszerre már a megváltás tragédiája ott van, és egyszerre persze csodája is ott van. A kis Jézus szemszögéből, de a majdani Krisztus szemszögéből is képes megmutatni ezt a kettősséget. hogy újra Borbély Szilárdra térve, neki nem csak karácsonyi szekvenciái vannak, hanem van egy betlehemes játéka is, egy nagyon izgalmas betlehemes játéka, Míg alszik szívünk Jézuskája, ez a címe, és hát abban is egyszerre játékos, mert a lepottyan a Jézuska mennyből, és az angyalkák, a Gábrielke és Mihályka keresi őt, és vissza akarják vinni a mennybe, tehát egyszerre egy vicces játéknak is tűnik, de egyszerre súlyos tragédiákat is képes megjeleníteni, mert a halálkával is találkoznak ők, a szamárkával is, és a halálkával is, és a halálka karácsony éjszakáján már előrejelzi, hogy hát itt nincs mese, Krisztusnak meg kell halnia. Szóval ezek a tragédiák, vagy az emlegetett Borbély Szilárd első karácsonyi szekvenciája, meg ott a kis Jézus jelenik meg tulajdonképpen halottként a jászolban. Tehát egészen tragikus, ahogy a véres kis kezét nézegeti. Szóval ezek megrázóak, de teológiailag és irodalomtörténetileg hatalmas igazságokat képesek kimondani, a maguk játékosságával talán inkább a tragédiát képesek kiemelni. Vannak olyan versek, és vannak olyan elbeszélések is, amelyek pont a szépségét, vagy a könnyedségét, sőt időnként a humorát is kiemelik. Mondok ezekből is példát. 18. században, tehát megint menjünk régi és mai példákra, 18. században van egy nagyon izgalmas betlehemes, amelyet ezeket természetesen nem csak az irodalomtörténet és a néprajz, hanem a zenetörténet is számon tartja. A muzika historikai énekar szokta ezt nagyon gyakran, vagy zenekar szokta ezt nagyon gyakran játszani, Csőrsztrumen Istvánék. És ez egy morva származású ember, aki Magyarországon is él, Juraj Zrunek, azaz Zrunek György, és megírja szlovákul, és aztán megírja, Gyöngyösi Ferences környezetben él, megírja magyarul is ezt. És ugye ez a klasszikus misére megy vissza, a Benediktus tételt, azt a bárányok bégetik el, Benediktus. És ez egy nevetséges, humoros pillanat lesz, de utána jön az Agnus Dei tétel, ugye az Isten báránya tétel, és abban a kettő összekapcsolódik. Bárány tematikával sose kapcsolódik össze a misébe a Benediktus és az Agnus Dei, de eljátszák a bárányok a bégetést, a Benediktust, amikor nevet az ember, és utána jön Agnus Dei, Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. És mindezt latinul és magyarul, illetve latinul és szlovákul énekel, és éneklik ma is a historikus együttesek. Úgyhogy a humor és a tragédia ebben is egyszerre képes jelen lenni. Még egy másik példát érdemes hozni, amiben megint csak a szépség erősödik fel, és talán érdemes a modern irodalom hagyományának a közvetlen gyökereit is megnézni, mert nem csak a középkori és a koraikori hagyományra megy vissza, mert a 19. században Charles Dickens indítja el valójában. Nagyon gyakran, állandóan kiadott most is, biztos sok hallgató ezt vette meg karácsonyra a gyermekének, vagy felolvassa este, karácsonyi ének, ugye a Christmas Carol, amely 1843-ban tulajdonképpen megfordítja az addig lappangó karácsonyi hagyományt. Bármilyen furcsa, 19. századig a liturgikus keretek közt, meg a népi keretek közt élnek ezek, nem csak Magyarországon, Európa szerint, szerette, de Angliában például megszakad a karácsony hagyomány, mert rengetegen elköltöznek az ipari forradalom miatt, és megszakadnak a családi hagyományok az ünneplés, és Dickens megírja ezt a Christmas Carolt, és óriási népszerűsége lesz. Tehát nem csak az, hogy rengetegszer kiadják, hanem ő maga is turnézik tulajdonképpen. Fölolvas a könyvet, fejből mondja már valószínűleg, mert állandóan ezt kérik tőle, és rendkívül jól meggazdagszik ebből, de közben maradtak fönn könyvpéldányok, amiben be van írva egy csomó bejegyzés tőle, amiből ő fölolvasott ezeken a karácsony környéki, de ez ment novembertől februári Angliába. Az egészet fölolvast, és maradtak bejegyzések, hogy más hangon mondja a főszereplőt, mint a kisfiút. Ugye éppen ezzel Scrooge talán emlékeznek rá, ugye ő a rendkívül zsugorias fösvény, aki csak magának él, de óriási vagyona van, és éjszaka három látomást lát, múlt, jelen és jövő látomását, és aztán megváltozik ennek hatására, és a gazdagságát megosztja egyetlen beosztottjával, illetve annak családjával, és az unokaöccsével. Úgyhogy ez egy fölemelő történet, egyáltalán a karácsonyhoz való kötődést erősítette föl, visszahozta az irodalomba, a klasszikus irodalomba, és nem a liturgikus, és nem a népi költészet irodalmába a karácsony témáját. A karácsonyi könyveket elindította, tehát ennek hatása egy csomóan elkezdenek írni karácsonyi könyveket, amiket ajándékba meg lehet venni, és harmadikként pedig Angliában, ahogy említettem, visszahozta magát a karácsony ünneplését. Tehát hatalmas fordulat ez, és ennek aztán Európa szerte Németországba kiadják egyből, és az egész karácsonyfa ügy, ugye 19. századi története van persze a karácsonyfának, és akkor ez indul el. Tehát, hogy attól kezdve a karácsony az ünnep. Persze, már a karácsonyfát említettem, de ez is a néprajzosokhoz tartozik, azért izgalmas, hogy 19. századba kezdik el díszíteni a karácsonyfát, de hát tudjuk, hogy ez is a betlehemezés hagyományára, sőt a liturgikus keretek közé nyúlik vissza, mert hát ez a paradicsom fája eredetileg, hát fenyőfa van télen, más nem nagyon van zöld elő Európában, ezért fenyőfa helyettesíti az a gyümölcsfát, hát tudjuk a Szentírásban nincsen alma, de az almafa, az a hagyományos almafát, föl kell ráakasztani a gömböket, a fenyőfába egyből csinálunk egy almafát, és rátekerjük a díszboát, az mi más, mint a kígyó, ugye? És hát, hogy ez nem csak 19. századi találmány, bár tényleg akkor indul ez a Biedermeier szellemben a családok intimitását megmutatva ez a karácsonyfa díszítés, hanem valóban a liturgikus játékokban ezt a fát körbehordozzák a középkorba, és tényleg fenyőfát, és tényleg gömböket akasztva rá. Tehát van ennek erős hagyománya, és ez a csodája, vagy ennek a fának a csodája tulajdonképpen az, amely a paradicsom jó és gonosz tudásának fája, és nem véletlen, hogy Ádám Éva napján, ugye december 24-én Ádám Éva játékot is játszanak. Tehát van egy ilyen dráma eseménye is a kés 25-i betlehemezésnek, vagy előzménye, ez az Ádám Éva játék, úgy is nevezik, hogy paradicsom játék. Tehát az egész üdvtörténet lezajlik, és ez a szép az irodalomban, hogy karácsony napjaiban az egész üdvtörténetet a teremtés, a születés és a kereszthalált eljátszák. Tehát kicsiben az egész liturgikus év ott van, és ezért ezt a fajta összetettséget érdemes nézni. És a magyar irodalmi hagyományban talán ez azért izgalmas, mert a 11. századból, tehát hát ha nem is pont Szent István idejében, valószínűleg egy kicsit utána, de az Árpád-kor első évszázadából maradt fönn egy ilyen paradicsom játék, igaz latin nyelven, Esztergomból, de mégiscsak ez a legkorábbi, egyik legkorábbi magyarország irodalmi mű, és ott is szerepelhetett egy ilyen fa. Tehát az olyan karácsonyfa, amire azt mondjuk, hogy hát csak 200 éves hagyománya van. Nem, szóval ez a szép ebben, hogy ez nem egyszerűen pogány szokás, mint amivel szokták kicsit a karácsonyfát gyalázni, hanem gyönyörűen liturgikus hagyománya van, és ezért az irodalomba is nagyon sokszor behozzák, visszatér motivumként, említésként.
Van kedvenc karácsonyi műve?
Igen, azt hiszem van. Elég sok van. Példáim, vagy a felsoroltakat is mind mondhatnám, de mondok olyat, amelyet eddig nem említettem. Nagy Lászlónak a Játék karácsonykor című verse. Ezt pedig, ha mindig hozzátettem, vagy többször hozzátettem, hogy énekelve is, hát ezt Sebő Ferenc énekében szeretem hallgatni. Önöknek is javaslom, hogy hallgassák meg az ő zenei kíséretével. Szóval itt ugye nem is egyszerűen a beszélő gyermek ki mi voltát jeleníti meg, vagy vágyát, hanem az újszülöttként kiszolgáltatott kis Jézus képét képes ez a vers és ez az ének megjeleníteni. Már maga Nagy László úgy írja meg, hogy ezt valóban nagyon szépen énekelhető, és hát Sebő és Nagy Lászlók tudjuk, hogy együtt dolgoztak. Úgyhogy ezt a fajta játékosságot érdemes azért karácsonykor minden tragédia, minden kockázat, már mint a üdvtörténeti kockázat és a Krisztus halála és föltámadása figyelembe vétele mellett is hangsúlyozni, mert hát mégiscsak karácsonykor szükségünk van erre a gyermeki létre, és szükségünk van arra, hogy a Krisztus törékenységét, kiszolgáltatottságát is észrevegyük, és mindez a játékosság, ez a finomság azért persze ott rejti ezeket a súlyos mondani valókat is, úgyhogy talán, ha egyet kell kiválasztanom, most ezt teszem.
Sok műfajról beszéltünk, minden műfajban meg meg tud jelenni a karácsony?
Igen, tehát úgy tűnik, hogy ez nagyon sok műfaj. Ezek ugye mind, még egy hangsúlyozom, mint zenei műfajok, ugye a himnuszok, egyszerre énekelt versek, és hát műfajok, irodalmi műfajok, elbeszélések, kisregények, hogyha most a Charles Dickens-t újra fölidézzük, betlehemes játékok, paradicsomjátékok, vagy ádámiva játékok, szekvenciák, ugye ez egy másfajta, nem himnusz műfaj a középkorban, és ezt láttuk, hogy a 21. századi költészetben is ott van. Igen, rendkívül gazdag, és hát ugyanez a helyzet a képzőművészettel is, hogy erről nem beszéltünk, vagy talán nem az én tisztem beszélni, de ha már a néprajzot, a zenetörténetet ide kapcsoltuk, akkor hát mindezek a motivumok, ikonográfiai hagyományok a képzőművészetben is ott vannak, és hát ott is rendkívül sok formában, műfajban megjelennek, oltárképektől kezdve, metszeteken át, mondjuk azt, hogy filmekig. Most a filmet a képzőművészeti hagyományból eredeztetem. Igen, tehát ezt a gazdagságot valóban azt lehet mondani, hogy a karácsony a legjobban földolgozott téma. Nehezen mondjuk, hogy ez pusztán csak téma, mert teológiai, üdvtörténeti, motivumtörténeti, műfajtörténeti, formatörténeti és minden szempontból megközelíthetjük, de egyszerűsítsük le arra, hogy téma. Talán kimondható, hogy ez a leggazdagabb téma, mert hát az egyházi irodalom és a világi profanizálódott irodalom is föl tudta karolni, és nagyon sokszor persze ez eltéréseket, sajátosságokat mutatott, mert hát az a nagy költő, az a nagy író, az a nagy képzőművész, aki ezt az ősi történetet, máskülönben bármilyen ősi történetet újra és újra tud mondani, de a saját szemszögéből, a saját nézőpontjából egy kicsit másként. Néha még a liturgiai hagyományban is egy picit másként, azaz a nagyon kötött környezetben is egy picit másként, ami egy kicsit sajátosan mutatja be. Mert hogy nagy történeteink vannak, az emberiségnek nagy-nagy történetei vannak, és a karácsony ezek közül talán az egyik legkiemelkedőbb, a másik mondjuk a húsvét története, de az nincs ennyiszer újra mondva. Ott csak a tragédiát lehet megjeleníteni, persze a föltámadást is és a csodát is, de még sincs. Én nagyjából próbáltam, persze kimutathatatlan, tehát ez valószínűleg milliós nagyságrend. Mert a középkori himnuszok már több tízezres nagyságrendben variálják a történetet, ugye ott sincsenek olyan óriási különbségek, de hogy ez a változatosság, ez a variabilitás, ez a sokféle újramondása az eredeti történetnek, talán ez mutatja leginkább azt, hogy minden formában, minden regiszterben, minden szinten, a zenében, a képzőművészetben, a népi játékokban és hát az irodalomban jelen van a karácsony története.
Az elmúlt percekben Fazakas Gergelyt, a Debreceni Egyetem Irodalmi Intézetének vezetőjét hallották.